műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
Prológ. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában egy igazi opera különlegességet, William Vincent Wallace Lurlin című háromfelvonásos romantikus nagyoperáját hallgathatják majd meg, méghozzá annak a 2024. július 26-i dublini koncertszerű megszólaltatásnak a lemezfelvétele révén, amelynek karmestere Halász Péter volt. A 19. század egyik legsikeresebb, ám utóbb szinte teljesen feledésbe merült angol nyelvű operájáról beszélvén, az elkövetkező percekben szótejthetek majd többek között egy nevezetes palaszikláról és egy bálnavadászhajóról, magyarországi Matildról és a tengeri dráma zsáneréről, az elkútyavetyélt szerzői jogról és egy nápolyi emlékről, a Rajna szirényéről, valamint Ausztrália Paganiniéről. És az ismertetést kezdjük is vele, vagyis a ma esti opera zeneszerzőjével, William Vincent Wallace-szal. Annál is inkább, mivel róla nemhogy az operai érdekű keddestéken, de egyebekben sem igen eshetett még sok szó műsorainkban. Nos, ő 1812-ben a brit korona alá tartozó Írországban született. Zenei eszmélkedése és pályafutása pedig egészen hasonlóan indult ahhoz, ahogy a 19. század másik, nálánál jóval híresebb angolajkú komponistájáé, Arthur Sullivané. Mert hogy mindkettejük édesapja katonazenekar karmestere volt, és a kis Wallace is egész sor hangszeren tanult meg játszani az atyai szolgálat révén. Vagyis remekül hegedült és zongorázott, de szintúgy igen jól klarinétozott és orgonált is. Felnövekedvén ilyes formán templomi orgonistaként, majd színházi hegedűsként is dolgozott, 23 esztendős korában pedig a nehéz helyzetű ír szigetről emigrált a messzi és akkor még igencsak vadregényes Ausztráliába. Itt rá és a kisvártatva hozzá csatlakozó édesapjára, meg a többi kisebb és nagyobb Wallace-ra szinte kultúrhéroszi szerep várt a zenei kultúra meghonosítása terén. Zeneiskolát, konzervatóriumot alapítottak, és kereskedelmi céllal hangszereket importáltak a kontinensre. És mert ma esti komponistánk volt az első hangszeres virtuóz azon a tájékon, hát játékának lelkes hallgatói ráaggatták az Ausztrál Paganini nevet. Pár évvel később Wallace elhagyta az ötödik kontinenst és az első feleségét, és ha igaz, úgy egy bálnavadász hajó fedélzetén elérkezett Új-Zélandra. Ám 1841-ben már a mexikóvárosi olasz operatársulatot irányította, majd az Egyesült Államokban ünnepeltette egyként bravúros zongora és hegedű játékát. 1845-ben viszont már Londonban működött, és itt kezdte meg operaszerzői karrierjét is. Számunkra munkásságának ez a vonulata értelemszerűen különösen fontos. Mégis, mielőtt ide elérnék, hallgassunk bele egy más jellegű válaszműbe. E szorgos és sokfelé bolygott férfiú ugyanis seregnyi úgynevezett szalondarabot komponált. Zongora kíséretes dalokat, kellemes zongora műveket, akár ismert operák témáira, vagy épp a kor elfogadott és népszerű táncformáira, a keringőtől a polkán át a mazurkáig. Mindennek érzékeltetésére szólaljon meg most Wallace Nápolyi emlék című barkarolája. Rosemary Tuck zongorázik. De most már vissza az opera műfajához és az 1845-ös Londonhoz, ahol is a Drury Lane színházban bemutatták Wallace Maritana című operáját, amely hatalmas sikert aratott. Az opera, amelynek középpontjában és címszerepében egy spanyol cigánylány találunk, nemzetközi hódításra is indult. Így felénk közeledve Bécsig is eljutott. A komponista pedig rögtön igyekezett tovább haladni ezen az ígéretesnek tetsző és oly vonzó úton. Vagyis egy bő esztendő múltán már be is mutatták a következő operáját, amely a Magyarországi Matild címet viselte. Erről a műről szégyen szemre nem tudok többet mondani, és még azt sem tudom megtippelni, hogy vajha valós történelmi alak rejtezhet-e a Magyarországi Matild nevezet mögött. Tájékozatlanságomat, ha nem is menti, de mellékessé teszi az a tény, hogy Wallace ezzel az operájával és az ezt követő zenés színpadi művei döntő többségével sajnos amúgy sem szerzett örök hírnevet magának. Mindebben komoly része volt annak a ténynek, hogy a londoni operajátszás akkori közegében a hazai szerzők eleve számottevő hátrányból indultak. Lévén a londoni közönség rég megszokta, hogy az opera, a romantikus opera olasz, s ha nem az, hát legalábbis francia vagy német. Mindemellett Wallace karrierjének alakulásában akadtak személyi jellegű változók is, mint amilyen a zűrösebb magánélet és a billenékeny üzleti érzék volt. Az előbbi kapcsán a korábban már futólag megemlített első feleséggel újra kezdett házasság, majd a végső szakítás és egy német zongoraművésznővel kezdett, némiképp rendezetlennek tűnő együttélés hozható szóba. Ami a pénzügyek kezelését illeti, az 1865-ben francia földön meghalt Wallace felettébb kevés vagyonnal rendelkezett elhunytakor. És ez azért is érdemel külön említést, mert ekkor már 5 éve szerepelt a színpadon, sőt a színpadokon a ma este felhangzó operája, a Lurlin. Az egyetlen olyan Wallace opera, amely az első siker a Maritana magaslatára felért, sőt, talán meg is haladta azt. Hogy ebből a komponista mégis miért nem profitált, arról kisvártatva beszélek majd. De előbb essen szó az opera keletkezés történetéről és tárgyáról. A Lurlin név a Lorelei angol változata, vagyis ahhoz a mitoszhoz kapcsolódik, amelynek főszínhelye a Rajna fölé magasodó Lorelei nevű palaszikla. Itt rezideálna a legenda szerint az azonos nevű szép és szép hangú szirén, aki énekével és egyáltalán csáberejével pusztulásba rántja a megzavart koncentrációjú hajósokat. De ahogyan az az ilyen, a romantika korában széltében szétterjedő, versben és színpadon egyaránt számtalanszor feldolgozott témával megesik, a névhez Lorelei vagy épp Lurlin formában már akkor egészen másfajta történetvariánsok is hozzákapcsolódhattak. A lényeg, hogy a víz eleméhez rendelt varázsos női lény álljon a középpontban. Wallace talán a Maritana bécsi bemutatójára utaztában a Rajnán hajózva lelt rá egy tematikára. Talán már eleve jól ismerte azt, mint művelt nyugati polgár és művészember. Akárhogy is, tudomásunk szerint még 1847-ben Bécsben hozzálátott a komponáláshoz, és új művét jó eséllyel a császárvárosnak szánta. Csak hogy ott, köztudomás szerint 1848 elején az események nemigen kedvezhettek az ír-angol szerző új operájának. Sajnálatos módon épp így nem került akkor bemutatásra Londonban, majd Berlinben sem a dalmű, amelynek librettóját azaz Edward Fitzball nevű népszerű melodrámaíró jegyezte, akit a maga korában úgy tartottak számon, mint a tengeri dráma zsánerének elismert specialistáját. Hogy mást ne mondjak, ő is írt egy bolygó hollandit. Wallace tehát úgy tűnt, hiába foglalatoskodott hosszú éveken át ezzel a témával, és talán a hiába valóság érzete magyarázhatja és mentheti azt a döntését, hogy 1858-ban mindössze 10 shillingért eladta, azaz, hogy elkótyavetyélte a Lurlin előadási jogait. Így hát közvetlenül vajmi kevés haszna lehetett abból, hogy 2 évvel később, 1860. február 23-án a londoni Covent Garden operaházban bemutatták e művét. Méghozzá igen nagy tetszést kiváltva. A kritikusok úgy vélték, Wallace operája kiállja az összehasonlítást a legjobb német, olasz és francia kortárs zenés színpadi alkotásokkal. És a Lurlin pár éven belül Amerikába és Ausztráliába is eljutott. Nagy-Britanniában pedig mintegy 3 évtizeden át játszották kisebb-nagyobb operatársulatok, míg nem a 20. század kezdetére nagyjában egészében feledésbe merült Wallace-nak még ez az egy operája is. Érdekes azonban, hogy a Lurlin az angol nyelvterületen túl már addig sem volt képes érdemi hódításra. Ennek a tartózkodásnak, illetve ezzel ellentétben a mű szigetországi huzamos népszerűségének részben az lehet a magyarázata, hogy az opera tele van angolosan könnyed, ha úgy tetszik, már-már súlytalan szakasszal. Olyan részletekkel, amelyek mintegy megelőlegezték a Gilbert és Sullivan operettek hangvételének, legalábbis az egyik fő összetevőjét. Bizonyítsa most ezt hamarjában a Lurlin egyik kórus részlete a 2. felvonásból, a Halász Péter által vezényelt előadás részleteként. Thank you. És most már következzen a Lurlin cselekménye, amely összességében inkább emlékeztethet majd minket a Ruszalka, vagy éppenséggel a néhány hete közvetített Undine cselekményére, mint a Heine versből is ismerős Lorelei sztorira. Nos, az első felvonás kezdetén víz alatti barlang palotájában a folyó, a Rajna királyát találjuk a színen, amint bánkódik leánya, a felső világ, az emberi szféra iránt olyannyira érdeklődő szépséges nimfa Lurlin miatt. Ő hárfázva és dallal az ajkán jelenik meg. Arról énekel, hogy meglátott a folyón hajózni egy előkelő ifjút, akibe azon mód bele is szeretett. Ez a fiatalember Rudolf gróf, aki fényűző és ezzel összefüggésben igen költséges életet él. Épp ezért olyan házasságot kíván kötni, ahol a hozomány nagyban javít majd anyagi helyzetén. Van is egy választottja, Giva, Trumfels báró leánya. Csak hogy kisül, hogy őket is ugyanilyen szándék motiválja, vagyis mindkét fél a másik révén próbált volna vagyonhoz jutni. A báró kisasszony felbontja az eljegyzést. Rudolf gróf erre regényesen viharvert kastélyában vigasságba folytja, amúgy is meglehetősen mérsékelt bánatát. Itt azonban felbukkan Lurlin, aki egy varázserejű gyűrűt húz az ifjú ujjára. Rudolf azonnal beleszeret a lányba, és amikor Lurlin távozik, a gróf csónakra száll, hogy megtalálja szerelmesét. Ám ekkor hatalmas vihar támad. A folyam királya és az ő vízi szellemei örvényt kavarnak, amely Rudolfostul elnyeri a csónakot. Az első felvonásból halljuk a librettista Edward Fitzball vízi jártasságára nagyban támaszkodó finálé záró perceit. Az első felvonás végén tehát Rudolf gróf a Rajna fenekére került, csak hogy a varázsgyűrűnek köszönhetően itt is életben marad. Mi több, boldogan él Lurlin oldalán, a víz alatti palotában, ahol szerelmükről és a bor örömeiről szól az ének. Mindeközben a gazdag vőlegényre vadászó báró kisasszony már bánja, hogy felbontotta az eljegyzését, és siratja elveszett és elvesztett Rudolfját. Lurlin palotájában Rudolf nosztalgiával gondol vissza odahagyott régi barátaira és kastélyára. Szerelmes asszonya megengedi neki, hogy 3 napra visszatérjen a felső világba. A férfi tehát hosszú kimenőt kap, és magával vihet a felszínre néhányat a Rajna kincseiből is. Távozása azonban mély szomorúsággal és baljós előérzettel tölti el a nimfát. A második felvonásból hallgassunk bele a pár víz alatti boldogságának, egyszer s mind a folyamként habzó bor méltatásának szakaszába. Rachel Kelly, Luis Gomez és a Lurlin opera kórus énekel.
Take this cup of sparkling wine, warmed by sunbeams from above. In its golden beads combine life and rapture, peace and love. The joy the spirits feel, the joy we feel. Take this cup of sparkling wine, warmed by sunbeams from above.
Amint azt előre sejthettük, Rudolf kimenője rosszul végződik. A volt menyasszonyt ugyanis lenyűgözik a gróf rajnai kincsei, és elhatározza, hogy mégiscsak Rudolf felesége lesz. Ezért lelopja az ujjáról a varázsgyűrűt, és a folyóba dobja azt. A varázs hiány a férfi újra visszasüllyed korábbi léha életébe, és Siegfried módjára megfeledkezik elhagyott kedveséről. Érthető tehát, hogy a vízi hölgy a férfi megszegett ígéretét siratja, és méltán érez neheztelést. Ám nem annyira, hogy ne mentse meg a szeretett férfi életét. Rudolfot ugyanis mulató társai el akarják veszélyteni, hogy kifoszthassák a kastélyát. Épp a folyóparton zajlik a soros lakoma, ahol a megtalált gyűrűvel a kezében megjelenik a címszereplő. Szemére veti a férfinak az álhatatlanságát, a gróf pedig azon mód újra Lurlin hatása alá kerül. Így hát a bárólány már hiába próbálja magának megtartani a férfit, hiába fedi fel előtte a merénylet kísérlet tervét is. Rudolf nem akar a volt jegyesével és annak apjával elmenekülni, így a megmentés munkája a rajnabéli szerelmes asszonyra marad. Az ő kérő szavára kiárad a folyó, és látványos színpadi jelenet gyanánt elnyeli az összeesküvőket. Az ekkor már a gyűrűt újra az ujján viselő Rudolf persze megmenekül, és a hullámok révén ismét eljut a víz alatti palotába, ahol a pár végre megkezdheti örök boldogságát. Befejezésül következzen a mozgalmas végfinálé záró, immár happy endet jelző szakasza a Halász Péter által vezényelt dublini koncert felvételéről. Méghozzá úgy, hogy végül még akár Wallace atyai katonazenekari indítatása is az eszünkbe juthat. Kérem, ha sikerült felkeltenem az érdeklődésüket, és az idejük is engedi, úgy fedezzék fel ma este William Vincent Wallace operáját, a Lurlint. És persze hallgassák majd műsorunkat jövő kedden is, amikor újfent egy delikát különlegesség, Jean-Joseph de Mondonville 1742-es operája, az Izbé lesz műsoron, a művet újra felfedező 2016-os Vashegyi György által vezényelt megszólaltatás hangfelvétele révén. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető, László Ferenc. Természetesen zárásképpen ezúttal is megemlítve azt a lehetőséget, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalán akár újra meg is hallgathatják. Viszont hallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.